Köszöntöm a könyvben utazom hallgatóit. Ebben a speciális, otthonmaradós helyzetben azt gondoltam, érdekes lenne két olyan beszélgetés, ami rólunk, magyarokról szól. A múltunkról, arról, hogyan gondolkodunk mi magunkról, kik voltak azok, akik világgá mentek innen, és aztán híresek, ismertek lettek, és akikről igen keveset tudunk, és vajon kik azok, akik nem magyarok, de például tudatosan vagy véletlenül jelentősen alakították országunk történelmét. Rébuszokban beszélek most, de azt azért elmondom, hogy Sallendre mi magyarok és Háner Péter történész Magyarország szerencséje című könyvéről hallanak ebben az órában. Izgalmas lesz, ígérem.
Könyvben utazom.
A pesti legenda szerint az Éjszaka Kairóban című regényt több kiadó is visszautasította. Az egyik igazgatója egyenesen a szemétbe dobta a kéziratot. Másnap reggel már várt rá a sofőrje a ház előtt, amikor a házmester megállította. Méltóságos úr, ne haragudjék, de ezek a lapok véletlenül a szemét közé keveredtek, az éjjel elolvastam az egészet. És? Csodálatos könyv, vörösre sírtam a szemem. Az igazgató olvasatlanul tette le a titkárnője asztalára. Azonnal kiadni. Állítólag így indult itthon Claire Kennett karrierje. Ki gondolná, hogy a kitelepítés a Tiszasúlyon eltöltött nehéz időszak után Amerikában talál rá újra a szerencse, mert hogy a Kende Kláraként született romantikus szerzőkönyvei ott is jól fogytak. Sztárok körében forgott, Marilyn Monroe-val és Tony Curtis-szel is összejárt. Az ő neve ismerős a magyar olvasóknak, és azé a férfié is, aki egy pék fiaként született, de zsarnokapja miatt elmenekült otthonról, első színészi sikereit Szabadkán aratta, Kosztolányi, amikor már Budapesten látta, csinos, szerelmes hősnek titulálta. A fiatalember rövid ideig az európai film fellegvárában, Berlinben filmezett. Termete és karakteres arcéle nagyon jól jött a Kármály hőseit filmvászonra álmodó rendezőknek. Winnetout az indián hőst is alakította, ám végül nem indián törzsfőnökként, hanem vámpírként lett halhatatlan. Ehhez csak az kellett, hogy a tengeren túlon próbáljon szerencsét. A világhírű Lugosi Béláról olvashatjuk ezt, Sall Endre most megjelent Mi magyarok című kötetében. Olyan embereket választottam tehát, akiket az utókor elég jól ismer, de a könyvben szereplő további 49 elképesztően tehetséges magyar ember nevét talán hiába emlegetnénk. Ezzel is kezdjük a beszélgetést, vajon a kötetben szereplő hány százalékát ismerik valójában a magyarok?
Legszívesebben azt mondanám, hogy 90%-át nem tudják, de azért ez nem egészen így van, viszont nem az olvasó tehet én szerintem arról, hogy ezeket az embereket elfeledtük, viszont valahol én is tehetek arról, hogy ismét felfedezzük őket. Tehát számomra ez egy misszió volt, hogy ezt a könyvet megalkossam. Ez egyiket úgy indult, hogy jó pár évvel ezelőtt a Dunakorzon kávéztam, és a pincér hozott egy nagyon finom kávét, illi kávé volt, elmondom, mert nem reklámnak szánom, és mondtam, hogy ez nagyon finom, nagyon elegáns a csésze, és akkor mondta, hogy hát nem is tudja, hogy az illi az valójában egy magyar ember, és hát kiderült, hogy a Illi Ferenc alapította ezt a kávétársaságot még a 20-as években Trieste-ben, Olaszországban, és akkor utána olvastam, és nagyon kalandos élete volt a első világháború után, Olaszországban volt a fronton, kimaradt, megházasodott egy olasz hölgyet vett a feleségül, megalapította ezt a kávés dinasztiát, ami ma is létezik, és az unokái, déd unokái viszik tovább, és ez ösztökélt arra, hogy elkezdtem kutatni, keresni olyan magyarokat, akiket itthon jobbára már elfelejtettünk, valamikor ismertük az őket, de már keveset tudunk róluk, és hát így találtam fantasztikus életutakra.
Hol lehet ezt kikutatni? Hol néztél utána?
Hát az érdeklődésem mindig megvolt, én egy nosztalgikus alkat vagyok, mindig azt szoktam mondani, hogy én valójában a századönül élek, és egy kávéházban üldögél, és onnan nézem messziről Adit, Babicsot, meg a Kosztolányt, meg a többieket. Az érdeklődésem az mindig megvolt. És aztán kialakult ez egy szenvedély vált, és tudni kell, hogy nekem van egy újságmúzeumom, kiállításom is volt már, én idők óta újságíró vagyok, és ezért gondoltam úgy, hogy már mindennek van múzeuma, a kinder tojásoknak is, de az újságírásnak nincs, pedig ugye milyen, micsoda irodalmi gyökerei vannak itthon az újságírásnak. Tehát adott volt, sok lap, rengeteg újságom van, feleségem nagy örömére. Rengeteg önéletrajzi könyvem van. Hát ugye külföldön is kutatgatok, és azért a net az most már hál' Istennek olyan forrás, hogy sok mindenre rá lehet bukkalni külföldön is, és hát ezek nagyon hosszú ideig tartó kutató munkák, éjjel-nappaliak, és hát így alakult ki, hogy azt hiszem nyugodt szívvel mondhatom, hogy mindenkinél megpróbáltam földeríteni minden tudható információt.
Milyen korszakból származnak ezek az ismert, és Magyarországon kevésbé ismert emberek, mert hát Amerikában, más országokban, Németországban, Spanyolországban ünnepelték őket, mi meg elég keveset tudunk róluk.
Érdekes, hogy több kategóriát lehet felállítani. Voltak olyanok, akik kiskorukban még a szüleikkel a 1930-as világválság idején mentek ki külföldre, vagy még jóval korábban, 1800-as évek végén, amikor szintén elég nehéz volt itt az élet. Majd voltak olyanok is, akik a származásuk miatt 38-ban, 39-ben döntöttek úgy, hogy külföldön fognak élni és dolgozni. Tehát főleg ilyen emberek szerepelnek a könyvben, de fantasztikus figurák. Olyanok is vannak a könyvben, akikről most előbb azt mondtam, hogy 90%-ban nem ismerek, de állítom, hogy nagyon kevesen tudnak például Dékány Mihályról, akit csak Bonbon királynak hívtak Amerikában. Ő volt az egyik legjelentősebb cukrász. Korábban a cár, a orosz cári udvarban dolgozott, majd kivándorolt Amerikába, és ő például a semmiből hazajött Magyarországra, hogy megkérje egy hölgy kezét, de már idős korában. Egy nagyon furcsa kis extravagáns figura volt, ilyen nagy színes nyakkendőkbe járt, bozontos volt a haja, mint Einsteinnek. Őt például szerintem senki nem ismeri. Én őt megtaláltam, teszem hozzá egészen véletlenül, és hát nagyon szépen föl tudtam deríteni az életét.
De ott van például mondjuk a kozmetikumok területéről egy ikonikus figura.
Tudni kell, hogy a könyvben szereplő közül többekről már rövidített formában írtam az Újság Múzeum Facebook oldalán, és hát fantasztikus volt. Megírtam, ugye most László Ernőről beszélünk, aki a század előn született, és egy fantasztikus kozmetikus volt, fantasztikus kozmetikumokat állított elő, például egy Habsburg hercegnőt is meggyógyított, akkor lett híres, mert az aknés bőrét meg tudta gyógyítani, és teszem hozzá, hogy amikor Gombaszögi Fridát, a híres színésznőt merénylet érte, közvetlen közelről fejenlőtt egy, hát mondhatjuk, hogy hibbant rajongója, túlélte, és hát a sérüléseket a László Ernő kencével gyógyították meg. Ő kiment Amerikába, Los Angelesbe, és mondhatom azt, hogy világhíres lett, Marilyn Monroe-tól kezdve Kennedy feleségéig, Jacqueline Kennedyig sokan jártak hozzá, és csak ajánlás révén lehetett hozzá bekerülni. És manapság is az Ernő László márka az egy prémium terméknek számít, és a Brad Pitt, Madonna és a többi világsztár használja. És hát őt se ismertük.
Azért azt látni kell, hogy tényleg Amerikáig kellett eljutni, hogyha valaki hírnévre akart szertenni, és ugye ezekből az életrajzokból, hihetetlen érdekes epizódokból kiderül, hogy nagyon sokan akarták is. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy a lehetőségek nem elegendők ahhoz, hogy ő megvalósítsa az álmait, és útra kelt. Amerika mire adott lehetőséget a magyaroknak? Eleve voltak ott magyarok, és segítették egymást, vagy mondjuk a filmvilág felszippantott ezeket a tehetséges embereket?
Igen, hát Amerika, ez ugye közhelyes, elcsépelt, de valóban igaz, hogy a lehetőségek országa. Ha tehetséges vagy, és ez régen is így volt, akkor megkapod a lehetőséget, de nem a két szív szemedért, hanem azért, mert tehetséges vagy, és pénzt hozol. Ugye hát, amit mondtál, Hollywood azért ebből a szempontból külön történet, hiszen Hollywoodban rengeteg magyar volt, és hát ők mondjuk azt, hogy egymás segítették, de ott is inkább az érvényesült, hogy aki tehetséges, azt megkeresték. A 20-as, 30-as években rengeteg amerikai producer, rendező járt Budapesten, és vadáztak a tehetséges színésznőkre. Így rengeteg olyan színésznő volt, aki például Bánki Vilma, aki egy gépírónő volt Budapesten, egy kis gépírónő, és egy kirakatban meglátta a fotóját egy híres producer, és egyből azt mondta, hogy ő világsztárt épít belőle. Így is történt, mire kiment Amerikába a kis gépírónő, addigra már hatalmas poszterek, autogramkártyák, a legnagyobb magazinok írtak róla, és hát tényleg Bánki Vilma világsztár lett, van csillaga is Hollywoodban. Ehhez képest nem nagyon ismerik Bánki Vilmát. Hát nála azért azt még elárulhatom, hogy azért nagy törést okozott a hangos film megjelenése, és akkor a karrierje tönkre is ment. Ugye ilyen Amerika, amíg jó vagy és hozod a pénzt, addig kell lesz. Ugyan ő akcentussal beszélt erőteljesen angolul, és ezért végül is ejtették.
Úgy tűnik, hogy a férfiak, és nem feltétlenül a színészek, hosszan maradhattak a szakmájukban.
Igen, és hát ezek nagyon tehetséges emberek voltak, és kitartó emberek, a legtöbbjük a könyvben, hogyha valami tragédia nem szólt közbe az életükbe, tényleg maradandó életművet alkottak külföldön, és a legtöbbjük az kint is büszke volt a magyarságára, és ha távolból is, de hát figyelte a magyarországi híreket, és ha a magyar ember ment külföldre, mondjuk Amerikába vagy Londonba, akkor őket szívesen látta, és próbál segíteni. Tehát ők megtartották a magyarságokat. A legtöbbük az nem fordított hátat.
Melyik filmes szakember élete volt számodra a legérdekesebb?
Ebben a könyvben 51 hihetetlen életút szerepel, és nekem mind az 51, azt mondhatom, a édes gyermekem, így nehéz is választani.
De még ott a Huszár Pufi, ugye?
Huszár Pufi az nagyon kedves történet, idézőjelben. Őről tudni kell, hogy a század elő Budapestjén az egyik legnagyobb nevettető volt. Huszár Károly volt eredetileg, a Pufi az a alkota miatt lett, ugye a beceneve, de hát ezt fölvette. És ő is szerencsét próbált Amerikába, és be is futott, rengeteg film készült vele Hollywoodban. Aztán szegényként mondhatjuk azt, hogy vesztére visszaköltözött Magyarországra, Verőcén építette egy csodálatos villát, oda is elmentem, ma is megvan, és megnéztem, sajnos bemenni nem tudtam, mert magántulajdonban van. És hát ugye zsidó származású volt, és a II. Világháború előtt mire észbe kapott, vagy inkább azt mondom, hogy rájött, hogy itt tényleg komoly fenyegetettség van, már nem tudott Nyugat-Európa felé elindulni Amerikába légtérzár miatt, és ezért vonattal Oroszországon keresztül szeretett volna Japánba eljutni, és végül Oroszországban levették a vonatról a feleségével együtt, és hát Gulágra vitték, ahol nagyon gyorsan meghalt, éjjel halt, és mindenféle betegség gyötörte már. Tehát az ő élete az tragikus véget ért, de hát Isten ments, hogy mindent elmeséljek a könyvben. Annyit még elmondok, hogy Huszár Pufi az nagyon jó viszonyban volt Johnny Weissmullerrel, ugye hát ő is magyar származású színészleg, a Tarzan, és ők sokat jártak Mexikóban, kettesben, és ez azért érdekes, mert mikor írtam Huszár Pufiról röviden a Facebookon, akkor jelentkezett egy rokona, Pap Olivernek hívják, aki szintén író, és nagyon érdekes, hogy ő Mexikóba költözött ki, és Mexikóban lett neves író, most is ott él, és az az érdekes az egészben, hogy Huszár Pufi Mexikóban is nagyon ismert volt, és a rokonának, aki az ő emlékét ápolja, Mexikóba kellett elmennie, hogy íróként nevet szerezzen magának.
Hihetetlen jó mondatok vannak, idézel tőlük, például két olyan gyilkosnak, mint Hitler és én, nincs elég hely Németországban, Peter Lorre. Ő ki volt?
Lövesten Lászlónak hívták, Felvidéken született, és a 30-as években tudni kell, hogy Berlinben volt a filmipar csúcsa, és ő is oda költözött ki, de ott már Peter Lorre művésznévem, és hát azt tudni lehet, hogy Hitler is rajongott érte, és nem mellékesen Charlie Chaplin azt nyilatkozta egy amerikai lapnak, azt is megtaláltam, hogy Európában Peter Lorre a legjobb színész, ami azért elég nagy dicséret részéről. Ő egy az alkatánál, a arcjátékán, a mimikánál fogva, ő tényleg ilyen gonosz gyilkos játszott a filmeken.
Baba arcú gyilkos.
És hát ugye, amikor a Hitlerék hatalomra kerültek, és hát a nemzetszocializmus teret nyert, akkor hát egyszerűen, bár Hitler kedvelte és hízelgett neki, ő egy táviratot írt, mielőtt elutazott, azt hiszem Bécsbe, azt írta Hitlernek, hogy kettőnknek kicsi ez az ország. Azt tudni lehet, hogy megpróbáltak utána nyúlni, tehát Bécsben megpróbáltak letartóztatni ezek után, amikor ugye volt az Anschluss, de ő akkor már Párizsba ment, és hát végül is Amerikába kötött ki, olyan híres színész lesz szintén.
Számos momentum előkerül, a Ben Hur bizonyos jeleneteinek zenéje, New Yorki nagyon meghatározó épületek, a Volkswagen bogár, elképesztő, hogy olyan dolog, ami ismerjük, tudjuk, és fogalmunk sincs róla, hogy egyébként köze van valami nagy magyar tehetséghez.
És ezért ne is legyen lelkismert fordulásunk, mert nekem is több éves kutató munka volt, még szép lassan mozaikokból összeálltak ezek az életrajzok. Én inkább arról beszélnék, hogy azért van szükség erre a könyvre, nem csak azért, mert most van egyfajta nosztalgia érzés, ami mindig van azért az emberekben egy kor után, ez a pszichológia is részben, de én úgy látom, hogy annyira felgyorsult ez a világ, és úgy keressük a kapaszkodókat, és én szerintem az egyik kapaszkodó a múltunk. Tisztában kell lennünk a múltunkkal, és ismernünk kell azokat az embereket, akik ennek a múltnak az alapját letették, és hát ha veszem filmművészetbe, kutatóknál, építészeknél, igenis ezekre az emberekre büszkék kell, hogy legyünk. Jelen pillanatban a Facebookon, ugye az Újság Múzeum oldalam üzemelést több mint 110 000 olvasom, követőm van most már, ami egy nagyon szép szám. Ez is bizonyítja egyébként, ez egy kísérlet volt, hogy a Facebookon az emberek nem csak süteményeket és kiskutyákat szeretnének nézni, az is jó, de hogy vágynak az olvasnivalóra. Az ott megjelent írások rövidebbek, 2-3 000 karakteresek, de nagyon szeretik, és egy nagyon jó közösség alakult ki, és igenis, az emberekben megvan az igény, hogy ismerik meg a múltunk nagyjait.
Sok apró információ el van szórva tulajdonképpen a könyvedben, bizonyos életrajzoknál, mégpedig úgy, hogyha van ott valami érdekes szó, hívószó, mint hogyha egy linkre kattintanánk, ott van mellette egy más színnel szedve, nem tudom, a hollywoodi sztárok, csillagok sétányáról.
Arra törekedtem a könyv írásánál, hogy egy kicsit az olvasót abba a világba is elhelyezzem, ahova utazunk időutazóként annál az írásnál. Így például írtam Emery Roth-ról, aki egy nagyon híres építész volt, és ezt is kevesen tudják, hogy kis túlzás a fél New York neki köszönhető, a legikonikusabb épületeket ő tervezte.
Például Ritz Hotelt.
Például a Ritz Hotel, és itt próbáltam mindig kitekintőt adni. Nagyon érdekes adatokat kutattam ki, hogy például abban az időben, amikor ő élt, hány ember lakott New Yorkban. Más esetben, hogyha egy híres színésznőnek mondjuk felleltem, hogy milyen autó csodái voltak, akkor megpróbáltam bemutatni azokból az érdekesebb autókat. Tehát egy kicsit korrajz is ez minden portrénál, tehát nem csak arra törekedtem, hogy az illetőt bemutassam, hanem hogy egy kicsit megmutassam azt a világot, hiszen ezek nagyon-nagyon izgalmas világok voltak. Század előről beszélünk Magyarországon, vagy később Amerikában, Londonban, Párizsban. Ezek csodálatos világok, én is eléggé vonzódok e felé.
Olyan érdekes, hogy mondjuk a történelem mennyire szólt bele az ő sorsuk alakulásába, hogy ott van egy zseniális ember, tökéletes élete lehetne, elismerik, és akkor egyszer csak utána nyúlnak. Engem ez teljesen letaglózott.
Megmondom őszintén, engem is letaglózott, hogy mennyire a történelem játékszerei vagyunk. A legtöbbjüknél ezt tapasztalni, hogy tényleg a történelem teljesen átírta az életüket. Gondoljunk bele abba, hogyha ezek a művészek, ezek a színészek, ezek az építészek, ezek a kutatók itthon maradnak Magyarországon, mennyit adhattak volna ennek az országnak. Persze azért egy kis minimális kérdőjelet fölteszek, hogy vajon befuthatták volna ezt a pályát, ugye csak vegyük azt a 45 utáni világot, ami bennük volt. Ezt már sosem derül ki, de az biztos, hogy nagyon nagy töréseket szenvedtek el, és a nagy törések ellenére viszont a tehetség az utat tör magának, azt szokták mondani, és ez így is van, mert mindegyikük tényleg azt mondom, hogy a maga nemében zseniális pályaivet futott be.
Aki nagyon fiatalon került ki, ezt tökéletesen beszélt angolul. Van, aki rádiósztár lett, meg bizonyos rádiós műfajok megalapítója magyarként.
Örni Kovács, ő a 30-as években az egyik legfelkapottabb tévés, rádiós komikus volt. Ő tegyük hozzá, ő már Amerikában született, az édesapja vándorolt ki Amerikába, de az kétségtelen, hogy főleg a hangos film megjelenésekor a tökéletes nyelvtudás nélkül nem lehetett megmaradni, mint már ugye említettem Bánki Vilmát, de volt olyan eset is, hogy Várkonyi Mihály például, aki szintén egy nagyon sármos színész volt, ő neki például bejött az élet, mert ő nagyon jól beszélt angolul, kint tanult meg, és csodálatos karriert futott be.
Én nem tudom, hogy ezt az egy fontért megvásárolt Pygmalion történetet magát, ezt ismerjük?
Ezt ismerhetjük egyébként, most Gabriel Pascalról beszélünk, aki ugye egy magyar producer volt, de már ugye ő is művésznevet használt, ő volt az, aki nagyon szemtelen módon elment Bernard Shawhoz, a híres íróhoz, hogy megvegye a film jogokat. Azt tudni kell, hogy Shaw ekkor már amerikai stúdiókkal tárgyalt, és $1 millió ajánlata volt. De annyira tetszett a Gabriel Pascal fellépése, aki egy telefonfülkéből felhívta, időpontot kért, és azt mondta, a többiek csak alkudoznak, én viszont egy fontért biztos, hogy megveszem a jogokat.
És akkor még egy földönfutó volt. Nem?
Akkor egy teljesen földönfutó volt, de Shaw-nak, aki ugye szintén egy különc ember volt, ez annyira imponált, ez a szemtelenség, ez a kivagyiság, hogy azt mondta, hogy legyen, és hát nem bánta meg, hiszen hát tudjuk jól, hogy hatalmas siker lett, és Oscar-díjat kapott a film. Hát vannak érdekességek, mint például ugye, hogy Gábor Zsazsát nagyon jól ismerjük, az életét, mindent tudunk róla, még a pletykalapokból is, de hát Gábor Zsazsánál volt egy sokkal tehetségesebb Gábor lány, Gábor Éva, aki egyébként sokáig híresebb színésznő volt, mint Gábor Zsazsa. Annyi volt a különbség közöttük, hogy ő inkább a színészi pályára koncentrált, Gábor Zsazsa pedig hát inkább arra, hogy a bulvárlapok írjanak róla. Ugye hozzáment egy Hilton örököshöz, és innentől kezdve ez garancia volt, hogy bekerülhet ezekbe a pletykalapokba. Teszem hozzá, ugye Gábor Zsazsa 9-szer házasodott, Gábor Éva pedig, ha jól emlékszem, 7-szer, tehát ő is nagyon szerette a férfi nemet, de az kétségtelen, hogy Amerikában most is azt mondják, hogy Gábor Éva az jobb színésznő volt, mint Gábor Zsazsa.
Mennyi szerepe volt ezeknek az embereknek az életében a szerencsének?
A tehetség sokszor nem elég, tehát ahhoz, hogy egy színésznőt felfedezenek, tényleg szerencse kell hozzá. nem csak a tehetség. Hát azért minden ember élete más, és minden karrier útvonal más. Egy biztos, és tényleg ezt már beszéltük, hogy a közös nevező az, hogy a történelem első világháború, második világháború, van akinél 56, a nagy világválságok, azért azok beleszóltak az életükbe, de azt mondom, hogy mindnyájan csodálatos teljesítményt nyújtottak a saját maguk területén, és hát még egyszer azt mondom, hogy emlékeznünk kell rájuk, és tisztelni kell őket. A könyv egyébként tipikusan karácsonyi ajándékkönyv, kemény táblás, nagy alakú, albumszerű, nagyon-nagyon szép régi képekkel, fekete-fehér fotókkal, arany kísérő színnel, tehát tényleg csodálatos, de nagyon is illik ahhoz a világhoz, amit majd megtapasztal az olvasó ebben a könyvben.
Sall Endrével beszélgettünk Mi magyarok 51 hihetetlen történet a nagyvilágból című könyvéről, ami a Libri kiadó gondozásában jelent meg. Most hírek, azután Magyarország szerencséje, Hanner Péter történésszel folytatjuk.